Mi akarunk adni. Az Evangéliumnak, amelyik nem az Isten sem Isten teljességtől határolódik el, hanem inkább a másik emberről, az Isten lététől adott esetben. Tehát ez az apátia társadalom, amiben élik, és a gyerekek ebben a társadalomban születnek vele. De van egy nagyon közeli szó, amelyet itt most felkínálni szeretném neked, az apátia helyett, az apátia társadalmát. Annak a különleges szerelmet a társadalmát, amelyik Istentől származik, amelyik bűnünk terekjelet, megfogalmat és sajtunk keresztül is ebbe az apátia társadalomba, agyapétről májára visszaállandóat. Mert hiszen ő szeretett valamit annyira, az ő agyapéja volt olyan hatalmas az ügy, hogy az ő egyszülött fiát küldte, hogy a készen ő benne az elmeveszem, hanem örök élete legyen. És akkor ezt az agapét, az apatét helyetti agapét tudjátok ti továbbra, mert ez is most gyermekeinketnek, és gyermekeinketen keresztül pedig szültek és távolabbi tárgyal környezeteteknek. Ez a küldetés szeretett, hiszen Jézus Isten az ő fiaként küldte közénk, ahhoz és azért, hogy Istenhez neveljük és szeressük a gyermekeinket. Az agapé az mindig Istenhez akar menni és közeledni. Megajándékozott örömmel lenni, hiszen anyádéig akartuk ezt nem magunkról venni. Megtapasztalhattuk és már engedhetünk magunk is a saját életünkben, hogy ez a miénk, hát van mit tovább adni. Szeretnénk úgy, mint akinek van pásztorom, szeretnénk úgy, mint aki tudja a feladatát, és aki bizonyos helyzetben, akinek már nem kell félnie, hiszen már mindenünket is ismeri, és imádom a ti gyermekeinket nevét is ismeri. Az az Isten, aki ezt a szeretetet, ezt az agapét számunkra biztosítja. A keresztelés a ti akaratotokból történik. A ti gyermekeket számára történik, azért történhet, mert szeretnétek őt biztonságban és bizonyosságban tudni, de mégis sose felejtsétek el, hogy végsőképpen csak és kizárólag azért történhet, mert Isten elkészítette az ő fiában ezt az elfogadást, ezt a befogadást, az elküldés és eltűnés helyett. Hiszen ő már igen mondott, látok és erre a világra, és amelyet nem sok nem van. Ő jónak tartja, hogy gyermekeket megszületett, hogy ő számotokra és számunkra személyes és személyes Isten jóságának, Isten teremtett világában való hűségének, és mindannak, amit ebben az egy szóval tudunk összefoglalni, hogy jó. Ebben a közösségben, ebben az állapéba hív el benneteket. És amikor elhív, akkor egyben tovább is költ. Tovább költ mindolyan, ahova a gyermekeinket útja vezet, de egész világba, ahova ezt az üzenetet nektek a saját családi életeteken keresztül, és minden más tevékenységeteken keresztül elvinni van hivatásra. Kívánom, kívánjuk, hogy ezek a gondolatok megfogalmanak, és tovább erősödjenek, hogy ennek a bizonyságában és reménységében tudhassátok gyermekezeteket.
Szerethessétek, és nevelhessétek fel.
És ünnepi alkalomban abból a szemszögből nézve is, hogy a Simon család, akik a gyülekezetünknek most már jó régóta aktív tagjai, és el kell mondani, hogy a Herman Otto iskolában a hittanosoknak az oszlopai a gyerekek. Saját elhatározásukból döntöttek úgy, hogy reformátusok lesznek, és most lesz a keresztelőjük, és ezért az ige, amit a családnak mindenképpen szeretnék a szívére helyezni, az írva van az Ézsaiás könyve 58. részében, a 11. versben a következőképpen. Vezérel téged az Úr szüntelen, és megelégíti lelkedet a nagy szárasságokban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és vízforrás, amelynek íze soha el nem fogy. Hogyha megnézzük ezt az igét, ebben négy nagy ígéret van. Mi reformátusok és evangélikusok, protestánsok azért is kereszteljük meg a gyermekeket, mert van reménységünk Istennél. Hogy a hívő szülők gyermekeiben ott van az ígéret, hogy ők egyszer, mikor majd felnőnek, akkor épp ugyanarra az útra fognak lépni, mint a szüleik. Ez a reménységünk. És ennek a reménységnek a kifejeződése az ígéret, amit Isten jelent be. Isten most bejelentette, hogy vezérel titeket szüntelen. Ezt meg is tapasztaljátok. A napi bibliaolvasó keresztény emberek vagytok, imádkozó emberek vagytok, megtért élő hitben lévő emberek vagytok. Vezérel titeket az Úr szüntelen. És megelégíti, és ez a másik nagy ígéret, megelégíti lelketeket a nagy szárazságokban is. Mert az életemében vagyunk folyamatosan arról szól sajnos, hogy jönnek olyan borús napok, amikor nagyon fontos tudni, hogy van, amikor esik. És nagyon fontos tudni, hogy amikor süt a nap. És épp ezért nagyon fontos ezeket is látni, hogy Isten azt ígéri, hogy veletek lesz a szárazságban is, sőt, megelégít benneteket, megoltalmaz benneteket. Aztán a harmadik ígéret megerősíti a csontjaitokat. Akármi is legyen, nem lesz bajotok. Isten ott lesz veletek, akármi lesz is. És a negyedik nagy ígéret, hogy olyanok leszünk, mint a jól öntözött kert. Az ő népe, az ő gyerekei, azok olyanok, mint a jól öntözött kert. És ahogyan végignézek rajtatok, és hogy ismerve a gyermeketeket, a hiteketeket, ezt nagyon jól látni is, és tapasztalni is. Akár a hittanos napról legyen szó, vagy gyülekezeti alkalmakról, nagyon jó üdítő veletek lenni, és a közösségben lenni. Tehát Isten azt ígéri nektek ebben az igében, hogy ott lesz veletek mindig. Mindig és mindenben. Vegyétek komolyan is, éljétek meg. Amen.
Most pedig közösen valljuk meg hitünket elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadott, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan elemeket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneink bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig kedves szülők, keresztszülők, család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt néhány kérdést teszek fel számotokra. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék, ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt, őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, dicsérünk téged ezekért a gyermekekért, és nagyon köszönjük az édesanyáknak a megtartott életét. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, ezt a kegyelmet, hogy mindkét családban munkálkodsz a szent lelkeddel, a te igéddel. Köszönjük neked azt, hogy valóban a te kegyelmed az, hogy itt lehetnek ma a te házadban, és köszönjük neked, hogy valóban imádkozhatunk azért, hogy úgy tudják nevelni és neveltetni ezeket a gyermekeket, hogy megismerjék ők Jézus Krisztust, meg tudjanak térni élő hitre, és tudják ők is majd továbbadni a gyermekeiknek azt az evangéliumot, amit mi is úgy kaptunk tőled a családunkon keresztül. Arra kérünk a te szent lelkeddel munkálkodj bennünk, és áldj meg ezeket a családokat. Amen. Keressük ki az énekeskönyvünkből a 243. dicséretünket, és annak énekeljük az elsőtől a negyedik verséig. Az első vers így kezdődik: Téged, ó Isten, dicsérünk. 243. Igen, és a 42. Zsoltár dallamára fogjuk énekelni. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részéből, a 8. rész 26. versétől a 35. verséig a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely névtelen. Ő felkelt, és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni. Visszatérőben, hintően, ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszi, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Ő magáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki a Jézus. Isten tegye áldottá az igéjét szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, dicsérünk azért téged, hogy valóban itt vagy közöttünk, és most is meg akarod keresni a mi szívünket. Köszönjük, hogy azért teszed ezt, mert szeretsz bennünket és az életünket vezetni akarod. Arra kérünk téged, hogy tedd nyitottál mi szívünket, a mi lelkünket, a te lelkedre. Köszönjük, hogy valóban, amikor te a halkészeit hangoddal megszólalsz a szívünkbe, és átadjuk magunkat neked, akkor hogy minden világos lesz, hogy mindent értünk, és az a békesség, amit ember nem tud megadni, azt meg tudod adni a mi számunkra. Arra kérünk, hogy ezzel a szóval, ezzel az élő igével keresd meg most bennünket, adj nekünk táplálékot, hogy a lelkünk erősödjön, gyarapodjon, és hogy valóban megtapasztaljuk azt, hogy jó veled. Amen. Most pedig szeretnénk kérni a gyermekeket. Gyertek. Kicsi a félkör. Azt szeretném tőletek megkérdezni először is, hogy szerintetek egy hívő keresztjén az sok vagy kevés? Mondjuk egy iskolában. Egy hívő ember. Sok vagy kevés? Kevés. Sok? Sok vagy kevés egy hívő keresztjén? Azt mondja valaki, hogy sok, valaki azt mondja, hogy kevés. Hát létszámban lehet, hogy kevés. Elmeséltetek egy történetet. Annak idején, amikor a Don Boscóban elkezdtem tanítani a református hittant, egy katolikus iskola, ott összesen volt 34 református gyerek az 500 fős iskolába. És hát egyszer történt az, hogy éppen 3 gyerekkel volt hittanórám, amikor benyitott egy katolikus fiú, és megkérdezte, hogy reformátusok, ti csak ennyien vagytok. És mondtam neki erre én egyből, persze, Calvin is tudatta, hogy hát nem a mennyiség, a minőség a fontos. Tehát valóban kevés az egy, de lehet nagyon sok. Ebben a történetben olvasunk egy fekete emberről, egy néger bácsiról, egy etióp kincstárnokról. Képzeljétek, ő volt az első etióp keresztény. És amikor hazatért az országába, megalapította az etióp egyházat Isten rajta keresztül, és Etiópia mai napig keresztjén ország. Hát egy ember is lehet nagyon sok, hogyha odafigyel kire? Istenre. Figyeljetek oda, és akkor a kevés is sok lesz. Mert a válaszba köszönöm. Most pedig keressük ige hirdetésre készülve az énekeskönyvünkből a 166. énekünket, és annak énekeljük minden 4 versét. Ennek az az oka, hogy ma Szent Háromság vasárnap van, és az utolsó versszak a Szent Háromság dicsőítése, a doxológia. Hát 166.1.4.
Hallgassuk meg az élőisten igét, amint szól hozzánk az apostolok cselekedetének könyvéből, a 8. részből, 36. verstől a következőképpen. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta, hogy többi az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Foglaljuk el a helyünket. Annak idején a megtérésem után a tiszakeszi missziós táborok valamelyikében, már nem emlékszem melyikben, a másikban vagy a harmadikban, az ottani református lelkésztől kaptam egy kis könyvecskét, amit egy David Wilkerson nevű ember írt. A cím az, hogy Kereszt az aszfalt dzsungelben. És ez gyakorlatilag egy amerikai lelkészről szól, aki Isten szent lelkére bízta az életét, megtért, és elkezdte megélni azt, amit az igében olvasott. És ezt annyira konkrétan csinálta, hogy volt olyan ige szakasz, amit nagyon konkrétan is vett. És az egyik alkalommal, amikor elég nagy probléma volt, mert az ő gyülekezetük az Brooklyn mellett volt, és ott van a gettó. Elég sok probléma volt, mert rengeteg betörés, meg minden, meg a gyülekezet tagjait többen, mint a többeket is megraboltak, meg megloptak. És elég nagy volt a háborgás a gyülekezetben. Akkor a gyülekezet vezetői összegyűltek, és a tiszteletes vezetésével imádkoztak, hogy mi legyen. És ez a történet jött elő, és akkor úgy gondolták, hogy ők most ezt komolyan fogják venni. Úgyhogy imádkoztak, dicsőítették Istent, az egyik presbiter tudott harsonázni, a másik értett a gitárhoz, fogták így magukat, és kimentek Brooklynba, a gettóba, egy ottani ilyen néptelen utcába, egy szélesebb utcába, a sarkára megálltak, elővette a presbiter a harsonáját, a másik presbiter elővette a gitárt, és elkezdték játszani a felbarátim drága Jézust. És hát erre a nagy éneklésre összegyűlt ott a helyi értelmiség, hát ilyen láncos, szegecses, piercinges népek tömegei, körülvették ezt a fura csapatot, akik ott voltak a maguk kis öltönyében, tüstig módon, és most először nevettek rajtuk, hogy mit akarnak ezek itt. És amikor második, harmadik éneknek is vége lett, akkor úgy elcsendesedtek, és akkor megszólalt a David Wilkinson, és elkezdte hirdetni a Krisztust és az evangéliumot. És egy évvel később ennek az utcának a sarkán épült egy templom. Ennyi múlik azon, hogy az ember odafigyele Isten vezetésére, Isten igéjére, vagy nem. Itt van előttünk egy történet, ahol nagyon hasonló dolog történik. Mondhatni, hogy egy ilyen missziói kalauz is, aki végigolvasta már többször az apostolok cselekedetét, az tudja, hogy gyakorlatilag a missziónak az alapjait itt lehet megtanulni. És akkor, hogy nekünk mindig az a bajunk sokszor protestánsoknak, hogy nagyon jól tudjuk az elméletet, csak a gyakorlatban győzze bennünket a konkurencia, főleg katolikus testvéreink, akik rengeteget dolgoznak és tesznek, mi pedig várjuk, hogy majd a sült galamb úgy berepül, tehát az nem repül be a sült galamba, azon dolgozni kell nagyon sokat. Gyakorlatilag ami lényeg tehát, hogy előttünk egy történet a Szentírásban, ahol a Szentlélek kitöltetése után, pünkösd után Fülöpöt Isten angyala megkeresi. Egy nagyon fura mondattal keresi meg, én biztos nagyon meglepődtem volna rajta. Menj a Gázába vezető útra, amely néptelen. Én nem tudom, a testvérek hogyan szoktak igét olvasni, vagy igét tanulmányozni. Van olyan szakasz, amikor Isten valamit mond nekünk, és úgy nem értjük. És két dolgot lehet vele tenni, hogy az ember azt mondja, hogy most mi van, és nem veszem komolyan, vagy pedig komolyan veszi az ember, és megpróbál neki engedelmeskedni. Látszólag ez egy nagyon értelmetlen dolog. Menj ki a Gázába vezető útra, mely néptelen. Én Fülöp helyében egyből megkérdeztem volna az angyalt, hogy de hát minek? Ha néptelen. Isten miért nem mondja meg Fülöpnek, hogy menj oda, mert ott lesz majd egy hintó, ami majd jönni fog az etió. Kincstárnok, és majd rajtad keresztül fog megtérni. Miért nem mondja ezt el neki Isten szent lelke? Miért nem kapja meg ezt a kijelentést? Isten, amikor bejelent nekünk egy ígéretet, akkor miért nem mondja meg a másik felét, vagy így, amikor mond valamit? Azért, mert várja, hogy megtegyük az első lépést. Ez mindig így van a misszióban is. Isten mindig megbíztatja a gyülekezeteket, hogy menjetek, csináljátok, menjetek ki. És bizony nagyon komolyan nézi az engedelmességét egy-egy gyülekezetnek, egy-egy közösségnek, egy-egy családnak, hogy megye, mondja-e, megélje. És Fülöp nem kérdez semmit, hanem azonnal megy. Nekem volt olyan az életemben nagyon sokszor, amikor Isten mondta, hogy tegyen meg ezt, hogy tegyen meg azt, és nagyon-nagyon nem ment. A gyülekezetben már többen tudják rólam, hogy elég nehéz gyerekkorom volt, mert sokszor predikáltam már erről, és a cigány mostohapámról is, aki az édesemnek a harmadik férje. És például vele kapcsolatban nagyon nehéz volt megharcolnom magam életében, hogy én szeressem őt. Nem egy könnyű dolog. Meg kellett tanulnom szeretni. És ez nem ment, ahogy itt hallottuk az előbb az igehirdetésben is. Agapé nélkül ez nem megy. És a misszió sem működik agapé nélkül. A misszió Fülöp élete sem működött volna Szentlélek nélkül. Enélkül nem megy. Viszont az a fantasztikus, hogy Fülöp megy, és ahogyan megy, megérkezik, már Isten elkészített, hogy arra megy a etióp kincstárnok, és éppen véletlenül pont Ézsaiás 53. részét olvassa. Itt a testvérek nagyon jól tudják, hogy az ős gyülekezetben a legtöbb prédikáció, ha szabad ezt mondani, akkor erről a szakaszról volt. Az Ézsaiás 53. részéről, az Úr szenvedő szolgájáról, aki mint Isten báránya odaadja magát anyáért. És az a döbbenetes, hogy ott ül ez az etióp kincstárnok, olvassa ezt az igét és nem érti. Olvassa az igét és nem érti. Nem tudom, testvérekkel volt-e már olyan, amikor megint csak igetanulmányozás közben nem értették, hogy mit akar Isten. Vagy amikor valaki elővette a Szentírást mondjuk, mert olyanja volt, aki mondjuk most először van templomba, vagy és úgy elolvasott egy-egy szakaszt, és nem értette. Tehát itt jön a lényeg, a missziónak a kulcsa. Hogy Isten nagyon kegyelmes, hogy találunk a Szentírást, meg megmaradtak a Szentíratok, amiből összeállt a mai Biblia, de ez nélkülünk nem működik. Mi is kellünk hozzá. Ma is kellenek a Fülöpök, akik fogják magukat, és kimennek a Gázába vezető útra, és vállalják, hogy őket hülyének, meg bolondnak nézik, meg lenézik, meg kinevetik, kigúnyolják. Mert ez nem nagyon változott azóta sem. Viszont milyen fantasztikus, hogy amikor kimennek a Fülöpök, akkor jönnek azok a delikvensek. Jönnek az etióp kincstárnokok. És itt is jön a kincstárnok, és ott hubbaszt az írás fölött, és nem érti. Kicsit úgy van, mint annak idején visszaemlékezem az érettségire, amikor készültem a matematika szóbeli tételek kapcsán. Hát eléggé ki voltam, hogyha megbuktatnak, akkor szóbeliznem kell. És már előre elkezdtem készülni, mert gondoltam, hogy arra kell fölkészülnöm, de hál' Istennek meg lett hármassal. És ott is úgy tűltem, és nem értettem. És ez nagyon rossz dolog, amikor nem érti az ember. És akkor Fülöpöt indítja a lélek, hogy na, ezért jöttél ide, barátom. Most pedig menj oda, ülj fel oda a hintóra, és beszélgess csak el ebből az emberrel. Ez a második nagyon-nagyon fontos lépés a misszióban. Az első az, hogy amit Isten mond, megteszem, a második pedig az, hogy ahova Isten küld, oda kell menni, és beszélgetni kell. És nincs meghátrálás, hogy most én nem, meg nem tudom. Van jobb is, meg alkalmasabb is, meg szebb is, meg okosabb is. Nem. Nekem kell menni. Neked kell menni. Nekünk kell menni. Mert várnak ezek az emberek. Itt Budafokon is rengeteg ember van. Meg is Magyarországon. De belegondolunk a családunkban is, hány és hány olyan családtagunk van, akik nem foglalkoznak a Szentírással. Akik talán foglalkoznak, de nem értik. Akiknek nincs ott Jézus az életükben. És hozzájuk mi vagyunk a Fülöpök. Nekünk kell elvinni Isten igéjét. És ami fantasztikus, Fülöp fölhúppan oda a szekére, erre a kis hintóra, és azt a kérdést teszi föl, érted is, amit olvasol? És nagyon okos ez a kincstárnok, nem hiába, a kincstárnokok általában okosak szoktak lenni, legalábbis más országokban. És azt kérdezi, hogy hogyan érthetni, míg valaki meg nem magyarázza. Ezek szerint az Isten igéje az úgy működik ebben a világban, hogy valakinek meg kell magyarázni. Szívtől szívig, hídből hídbe. Nem repül a súlyalomba szánkba. Tehát nekem személy szerint felelősségem van, hogy mint Fülöp, beszélgessek azokkal az emberekkel, akik rám vannak bízva. És vigyem nekik az igét. Van egy nagyon kedves volt ifis társam, aki például rendszeresen azt csinálja, hogy ő titkárnőként dolgozik, és minden nap olvas igét. És már mondta, hogy nagyon sokszor volt olyan helyzet, amikor bejött egy munkatársnője, tisztára ilyen idegesen, frusztráltan meg minden, és akkor ugye neki szokták kipanaszkodni, hogy mi van, és akkor azt mondta, hogy te, ez volt reggel az igében. Képzeld, Isten nekem ezt mondta. És én ezért nem vagyok ideges a főnök miatt. Hát Istenem, hát piszkál, mert szokott is. És egyből úgy lecsendesednek a dolgok. De mondhatok személyes példát is, amikor gimnáziumba jártam, akkor nagyon sok vizsgám volt ez a dolgozatnál, hogy mindenki idegesen ment a WC-be cigizni. Akik középiskolások voltak, meg szakmunkások, azok tudják, hogy ez hogyan működött, és hogyan működik sajnos még ma is. És kérdezték, hogy Norbita, nem jössz? Nem mondom, én inkább így gyújtanék rá egy Zsoltára, és aztán majd megyek vizsgázni. És először teljesen falnak, teljesen hülyének néztek, aztán később, így második környékén már így elkezdtek kérdezősködni Istenről. Mert ez működik. Jézus szeretete ma is működik, épp úgy, mint annak idején. És elkezdi magyarázni az igét, Fülöp, és egyszer csak összeáll a kép ennek az embernek a számára. Megérti, hogy ki Jézus. Én nekem Isten életemben egyszer adta meg azt, hogy 20 perc alatt el tudtam mondani, hogy mi is a lényeg. Ez nagyon nagy dolog, akik ismernek, azok tudják, hogy én nagyon sokat tudok beszélni. És nem azt szeretek is. És 20 perc alatt tudtam elmondani nagypapámnak a halálos ágyán azt, hogy mi is a Krisztus titka. És azt gondolom, hogy vannak a mi életünkben is olyan hely, alkalmak és idők, amikor nem tehetjük meg, hogy elmegyünk. Mert többet az az alkalom nem jön vissza. És a Fülöp itt nem megy el akkor abban az időben, amikor Isten neki szól, akkor lekési azt a hintót, és akkor Etiópia ma nem keresztjén ország. Ilyen nagy dolgok múlnak a mi életünkön is. Ne írjuk le magunkat avval, hogy én csak egy ember vagyok, és akkor mi van? Mi Krisztus gyermekei vagyunk, hogyha az övéi vagyunk. És ez kötelez bennünket arra, hogy komolyan vegyük, hogy Isten használni akar bennünket, nem kicsi dolgokra, hanem nagy dolgokra. Nagy dolgokra vagyunk elhívva, és csak a mi hitünkön múlik, hogy elhisszük-e, vagy pedig elmegyünk mellette. És nagyon fantasztikus látni itt a hitrejutásnak az útját ebben a beszélgetésben. Mert nem arról van szó, hogy valaki elmond egy prédikációt, vagy egy bizonyságtételt, és a másik nincs benne, hanem ott vannak a kérdései ennek a főkomornyéknak, és megkapja rá válaszokat. Nem az a jó bizonyságtétel, amikor valaki nagyon ilyen, szoktuk mondani, csöpögősen beszél Istenről, hanem amikor a lényeg az igazán fontos kérdésekre megkapja a választ az illető. És amikor leesik a tantusz ennek a főkomornyéknak, ennek a kincstárnoknak, akkor egyből előtől belőle a kérdés, hogy mi akadálya még annak, hogy én megkeresztelkedjem itt. Mi akadálya? Van a családunkban, az ismerőseink, a barátaink között olyan, akiről azt gondoljuk, hogy ez reménytelen eset? És ezt a kérdést fogja nekünk föltenni, hogy te, mi akadálya, hogy én ezt a Krisztust elfogadja? Mi akadálya van ennek? És neked csak annyit kell válaszolni, hogyha teljes szívből hiszel Jézus Krisztusban, akkor lehet. Mi keresztjének ezért keresztelünk. A keresztvíz, amit most gyakorlatban látunk is, az egy jel. Isten szent lelkének a jele. Annak a jele, hogy én mostantól fogva eddig így éltem, mostantól fogva pedig másként fogok élni. Tulajdonképpen az őskeresztényeknek ezt el kell mondani, hogy ők ezt úgy is gyakorolták, a 3. 4. századi bazilikákban nagyon jól meg lehet látni, hogy nem egy ilyen kis kehellyel kereszteltek, hanem baptisztériumokat építettek a templomokhoz. Annyira komolyan vették azt, hogy hogy ez azt jelenti, hogy teljes egzisztenciájukban, testestől lelkest, hogy a Heidelbergi KT-ban az első kérdésben mondjuk, belemerítkezik az ember az Isten kegyelmébe, és megtisztítatik minden bűntől, és amikor kiemelték a baptisztériumból az illetőt, ott ő már Isten gyermekeként élt tovább az életét onnantól fogva. Meghalt az ördög a világ számára, és élt Istennek. És gyakorlatilag jelképesen a keresztség íze ezt szimbolizálja. És gyakorlatilag a gyülekezet az ott tartozásnak ez a legfontosabb jelképe és pecsétje. Hogy ott van bennem Isten szent lelke mostantól fogva, és én mostantól fogva Jézusé vagyok. És ennek nem lehet akadálya, hogyha teljes szívvel hiszek. És tudod, testvér, az a legfantasztikusabb, hogy Isten ebben a munkában valóban bennünket akar használni. Nem másokat akar elküldeni, hanem téged. Mert valóban a mi kiváltságunk az, hogy Fülöpök lehetünk. Hogy ismerhetjük az írásokat, és ismerhetjük Istennek a szeretetét, szerelmét, amit Jézus Krisztusban ismertünk meg. Az, hogy ő mit tett értünk. Az, hogy ő most is az Atya jobbján imádkozik. Értünk, érted, a családodért, a gyermekeidért. Ez a legfantasztikusabb evangélium. És ezért ment úgy a történet végét idézve tovább a főkomornyik a megkeresztelkedése után és a megtérése után, hogy ezt olvassuk az igébe, és örömmel haladt tovább az útján. Mert megtalálta Istent. Mert megtalálta őt Isten Fülöpön keresztül. Hát ez az evangélium csodája, ez a kegyelemnek a csodája, hogy szívtől szívig és hitből hitbe terjed. Adja az Isten, hogy tudjuk mi is ezt megélni, továbbadni. Amen. Most pedig hirdetésre válaszolva, keressük ki a 457. énekünket, és annak az összes versét énekeljük. Ó Jézus árva csendben, az ajtón kívül állsz.
Yeah.
hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk és dicsérünk azért téged, hogy nem mi választottunk téged, hanem te választottál ki bennünket, és rendeltél minket arra, hogy mi elmenjünk, és sok és jó gyümölcsöt teremjünk, és megmaradjon az a gyümölcs. Bocsáss meg, hogy mi mégis olyan sokszor, ahelyett, hogy vinnénk a te evangéliumodat, hogy betöltekeznénk a te szent lelkeddel, a te szavaddal, és mennénk az emberekhez, hogy továbbadjuk nekik is az örömhírt, az, hogy te vagy, létezel, és lehet veled is élni, és csak veled lehet egy teljes életet élni. Ahelyett mi olyan sokszor hallgatunk, nem megyünk ki az utakra, nem mondjuk, és ezért nem is történik semmi. Arra kérünk téged, hogy te tégy bennünket Fülöpökké, olyan lánglelkű apostolokká, akik viszik az evangéliumodat szívtől szívig és hitből hitbe, minél több ember számára. Az, hogy mi is olyan áldássá tudjunk válni, mint Fülöp a saját családunkban, a barátaink között, az ismerőseink között, sőt, még az ellenségeink között is. Segíts meg bennünket, Úrunk Istenünk, hogy valóban tudjuk megélni azt az agapé szeretetet, amelyet te hoztál el a mi számunkra, amikor alászálltál a mennyből ide a földre. És köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogyha kinyitjuk a szívünket a te lelked előtt, és beengedünk oda téged, akkor valóban megtörténik az életünkben a szent lélekkeresztség, és onnantól fogva tudunk vinni téged másoknak. Arra kérünk téged, hogy ezt munkáld ki a mi életünkbe. És szeretnénk könyörögni azokért a testvéreinkért most, akik gyászban vannak itt, akiknek nagyon beborult az ég, akik minden sötéten látnak most, és úgy látják, hogy minden elveszett. Adj nekik reményt, Úr Jézus Krisztus, mert egyedül csak te tudsz reményt és hitet adni. Arra kérünk, hogy te vedd őket körül a szereteteddel, és bennünket, a gyülekezetet is indíts arra, hogy odaforduljunk ezen testvéreink felé, és tegyünk meg minél többet azért, hogy ne érezzék magukat egyedül. És köszönjük neked valóban a gyülekezetnek a közösségét, hogy itt a gyülekezetben megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen jó testvérként együtt lenni, mert nem vagyunk egyedül. Így dicsőítünk téged minden missziói alkalomért, ami ebben a gyülekezetben történik. Dicsérünk téged az összes olyan szolgálatért, amelyet a te ügyedben végzünk, ki a maga helyén. Kérünk, hogy a te áldásoddal légy továbbra is velünk, és munkálkodj a mi szívünkbe. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg az orgonajátékot.
Most pedig akkor hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetések között akkor a hétköznapokat mondom. Ami lényeges, hogy hétfőn a szokott időben lesznek az alkalmak. Kedden 9 órakor Bamamakör, 18 óra 30-kor Budafoki Estés Sorozatban Nemes Ödönnel és Naszádi Krisztinával lesz egy beszélgetés. Nemes Ödönről azt kell tudni, hogy jezsuita atya, aki a kommunizmus alatt nagyon sokat szenvedett, és nagyon példaértékű az ő hite, úgyhogy a gyülekezet minden tagját nagy szeretettel várjuk erre a kedd 18.30-as alkalomra. Ez a kedd estés sorozatnak a folytatása, a Budafoki Estés Sorozatnak a folytatása. Szerdán 10 órakor Bibliaóra, 6 órakor női kör, csütörtökön 8 órakor Bibliaóra, pénteken 7 órakor Dániel ifi, illetve cserkészet, szombat 10 órakor konfirmációs oktatás, és vasárnap 10 órakor istentisztelet, 4 órakor gimifi, és 18 órakor házi kör. Ma elmarad a házi kör, mert Péter testvér most nincs idehaza. És amit még elmondanék, hogy a mai napon megkereszteltük nagy örömmel Simon Andrást, Simon Ákost és Simon Annát, Kecán, Anikó és Simon Mátyás gyermekeit, valamint Seprényi Fiona Frejját, Nagyváci Viktória Judit és Seprényi Gábor leányát. Isten áldását kérjük a családokra és a gyermekekre is. Imádkozunk értük. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Balogh Barnabás atyánk fiát életének 67. évében. A ravatala felett a 39. zsoltár alapján hirdettük az evangéliumot. Jelentsd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az. Hadd tudjam meg, hogy milyen mulandó vagyok. Ímé te érgyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szolgalmaskodik. Rá rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most azért mi reméljek, ó Uram, te benned van bizodalmam. És akkor átadnám a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, a mai alkalom több szempontból is nagyon fontos. Keresztelők mellett azért is, mert vannak már olyan megkeresztelt gyermekek, akiknek a anyukáik járnak a babamama körbe, sőt, még azt is elvállalták, hogy ők készítik elő a mai szeretett vendégséget az istentisztelet után. Tehát fejezzük ki hálánkat azzal kapcsolatban, hogy ők ezt előkészítették, azzal, hogy mi elfogyasztjuk mindazt, amit ők létrehoztak. Tehát az istentisztelet után akár erre is ki lehet menni, vagy körbe is, de semmiképpen sem menjünk ki a templomkertből. A tegnapi napon, szombaton volt a családi hittanos nap. Köszönjük azt, hogy olyan sokan, sokféleképpen nagyon sokat dolgoztak ezen az alkalmon. Elmondhatjuk, hogy a munka meghozta gyümölcsét, sok örömet és jó kedvet egészen késő délutánig. Mert már korábban is mondtuk, rajzpályázatot hirdettünk a Biblia éve alkalmából, a készletek a plakáton láthatók, vagy elvihetők ezek a tájékoztatók. Továbbra is gyűjtjük, hogy 1 és 2 forintosokat, akinek miért van. És a szombati családi napon láthattuk azt a csoda ajtót, amit a nyugdíjas bibliakör alkalmából, adományából vásároltunk, és Fehér István testvérünk beszerelt. Úgyhogy ezt most is, aki még nem látta, megtekintheti. Becker tiszteletes úr már emlegette, hogy kedden lesz a Budafoki Esték következő alkalma, még az az örömhír is van, hogy a kapcsolódó könyv, az egybe könyvbemutató is lesz már kapható az iratterjesztésbe, tehát aki szeretne a könyvből fölkészülni, annak még van 2 napja, hogy megvegye és elolvassa, és így alaposabban tudja készülni. Fontos, hogy erre az alkalomra hívjuk a óvodából is a szülőtársakat, illetve katolikus és hitet még kereső testvéreinket is, mert egy jó alkalom arra, hogy hit lényegéről beszélgessünk. Személyesen érintett vagyok abban, hogy május 31-én lesz édesapám Néhai Németh Géza református lelkész születésének 70. évfordulójára egy emlékkonferencia. 2 részben, az első részben a Reménység szigete közösségével dr. Bíró László római katolikus püspök, a családreferens dr. Szűcs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora és Gáncs Péter evangélikus püspök szolgál az ökumené témakörébe. Délután 2-kor pedig a szüleinkről készült emlékötet bemutatója lesz a Rádai utca 28 szám alatt a egyházfeletti díszterembe. Közreműködőknek, tisztelőik és ismerőseik, például Balogh Zoltán lelkész, Szabó István és Tőkés László püspökök, és ha egészségük engedi, Kovács Bálint, Szabó Imre és Szabó Éve lelkészek. A saját magam családunk, az Erdély gyülekezet és a Duna melléki egyházkörlet szeretettel vár minden érdeklődőt. Az adóbevallás még mindig aktuális, aki esetleg elfelejtette volna, kedden lesz a határidő, tehát még lehet ilyen tájékoztató lapot vinni, aki hozzám hasonlóan még most készíti el az utolsó pillanatban az adóbevallását. Köszönöm szépen.
Most pedig keressük ki az áldás tétel előtt a záró énekünket, a 396. énekünket, annak minden versét énekeljük, ébredj bizonyságtévő élet, a várfalakra őrök álljanak.
Yeah.